16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hűvösvölgyi Ildikó színművésszel Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Hűvösvölgyi Ildikó színművészt, néhány hete most már Kossuth-díjas színművészt. Rögtön adódik a kérdés, hogy milyen út vezetett a Kossuth-díjig, kezdve egészen az elejétől, tehát gyerekkorban, vagy mikor alakult ki ez a vonzalom a színészet iránt?
Ahogy idejöttem, ugye nézegettem is a kiírásokat, hogy ott van Őrbottyán, meg Veresegyház. Na hát pontosan innen származom, Őrbottyánból, ma így hívják, de akkor Őrszent Miklósnak hívták. Ez egy kicsi falu volt akkor még, és a szüleim ugye az értelmiségiek köréből kerültek ki, anyukám tanítónő volt, a édesapám pedig számviteli ellenőr, revizor, és gyönyörűen hegedült. És mi a Katinkával ugye ketten vagyunk, és rögtön kiderült, hogy mi egy nagyon muzikális két kislány vagyunk, és érdemes minket tanítatni. A Katinkát hegedűre, engem meg zongorára járattak be Budapestre, tehát nem kis áldozatok árán tanultunk mi zenélni. De én szerintem már ott eldőlt, hogy mert mindenki arról beszélt, hogy hogy énekelek, meg milyen kis extravagáns kislány vagyok, le se lehetett lőni, mindig szavaltam, táncoltam, énekeltem, kosárlabdáztam, mindig valami központi figura voltam, úgyhogy eleven kislány voltam. De szerintem ott már eldőlt, hogy valamiféle formában, de a színpadon leszek. Csak aztán, hogy milyen formában, még az nem derült ki. Aztán később nagyon érdekes módon rögtön fölvettek a konzervatóriumba, ugye 14 éves koromban, akkor a családunk beköltözött Budapestre, és utána pedig rögtön fölvettek a színművészetire. Tehát dióhíjban ez, hogy valahol már ott, abban a kis faluban eldőlt az én sorsom.
A hittel, a vallással mikor találkozott?
Szerencsés vagyok, mert ugye a szüleim vallásosak és reformátusok mind a ketten, tehát úgy is kereszteltek meg minket, és ám bár Őrszent Miklósnak három temploma is van ott azon a kis főtéren, van egy katolikus templom, van egy baptista templom, meg a református, és én bizony sokszor irigy is voltam, hogy miért nem a katolikus templomba járunk, mert ez olyan gyönyörű, és olyan szép, és annyira izgalmas dolgok történnek, sokszor nem érti az ember, hogy mit mondanak, de aztán így visszanézve az nagyon fontos, hogy az ember vallásos családban szülessék, mert a nagymamám is, az anyukám megtanítottak imádkozni minket, szertartássá vált, hogy mi elmegyünk templomba vasárnaponként, ha bár abban az időszakban nem volt ez ennyire egyértelmű. Mert
igen,
azért tanítani
ez az 50-es, 60-as évek.
Igen, amikor én konfirmáltam 67-ben, akkor nyilvánosan nem is tehettem fogadalmat, mert az az anyukámnak az állásába került volna. Tehát én nekem az egy olyan mély sebb, hogy én, aki a legjobban tudtam mindent. A legszebben énekeltem a zsoltárokat, kívülről mondtam mindent, és legjobban hittem, úgy érzem, már akkor is. Egyszerűen nem tehettem nyilvánosan a falu előtt és a társaimmal együtt fogadalmat, hanem elvonulva ugye egy szobában a tiszteletes úrral. És én meg ott zokogtam fönt, ugye akkor is megvolt ez a drámai vénem, de annyira fájt, hogy én nem lehetek ott köztük. És valahol kicsit azt is érzem, hogy a pályámon talán azért is adódott ennyi szerep, mint a Mária evangéliuma, vagy a Johanna a mágián, vagy a Reményik estemet is tán azért találtam meg, hogy aztán az életemben nyilvánosan is fogadalmat tessek.
Ezeket a szerepeket ön kereste, vagy a szerepek találtak önre?
Én szerintem ezeket a Jóisten küldte nekem. Bizonyos korszakában az életemnek, mert ugye ott tartottunk a kronológiában, hogy fölvettek a főiskolára, és aztán ez egy picit eltérített ettől a dologtól. Ott volt egy templom, emlékszem, van is egy templom ott ugye a Vas utca mellett, és oda bementem mindig imádkozni, és megköszönöm, hogy ilyenbe fölvettek. Ez egy olyan nagy dolog volt, hogy minden protekció nélkül, hogy minden tulajdonképpen muzsikus voltam, alig jártam színházba, nem tudtam én, hogy vannak ezek a dolgok a színházi életben. Azt se tudtam, hogy ki az a, szigyelem magam, de ki az a Horvai István és az a Kapás Dezső, aki engem fölvett. Aztán ismertem meg, milyen nagyszerű rendezők, a Víg Színház rendezői voltak. A Békés Andrást ismertem, mert ő opera rendező volt. De ez egy borzasztó nagy dolog volt, és én ezt mind úgy éltem meg, hogy valóban erre rendeltettem biztosan, és azért is volt ilyen sima az utam. Aztán kezdődtek a bajok, ugye, mert a kislány egyszer csak felfogja, hogy itt mit is jelenthet színésznőnek lenni, hogy lecsupaszítani önmagunkat, átadni önmagunkból, táplálkozni, ezt csinálni, azt csinálni. Hát szóval egy csomó olyan dolog volt, ami az én neveltetésemmel és az én addigi életemmel egyáltalán nem rímelt valahogy. Úgyhogy nehéz volt, és sokszor sírtam, és sokszor úgy gondoltam, hogy talán mégis muzsikusnak kéne lennem. De aztán végül is, hogy én kezdtem el az osztályomból elsőként forgatni filmet, és nagyon sok ilyen filmes tévéjátékos szerepem volt.
Melyik volt az első film?
Az első a Zöld Dió, nem, az első a Csinompalkó volt, az Keleti Mártonnak még az utolsó filmje
volt. Itt énekelt is ebben?
Igen. Igen, igen, itt derült ki, ugye, hogy milyen fontos dolog, hogy tudok énekelni is. Nem kellett leszinkronizálni, hanem én magam játszottam Éduskát, és én magam énekeltem is. Aztán jött a Zöld Dió, ami a Nemere László nagyszerű rendezése volt, Palotai Boris azonos című regényéből, és ott egy olyan fajta átfedés volt, hogy mondhatni, hogy így visszanézve, vagy berobbantam ide a pályára, azt mondták, hogy na hát igen, ez a Hüvösvölgy Ildikó. És akkor attól kezdve jöttek ezek a szerepek. És akkor ott magamra találtam, azért ott biztonságot nyertem, aztán leszerződtem Veszprémbe, visszajöttem a Madách Színházhoz, és olyan szépen, aprólékosan úgy rájöttem, hogy ez az én helyem. De ugye ez a bizonyos úgynevezett csúnya szó, de karrierépítés, amit hát én nem én így éltem meg, mert nem én építettem, hanem engem hívtak, és ugye ettől gazdagodott
épült.
Az élet. Épültem, mondhatnám így, igen. Szóval, hogy azért ez eltérített, mert én emlékszem, ugye nagyon hamar férjhez mentem, és természetesen templomi esküvőnk volt, református, habár a férjem evangélikus. És ott a Böszörményi úti református templomban házasodtunk össze. Az a tiszteletes úr, ő már meghalt, egy öreg ember volt, nagyon, nagyon helyes volt. Igazából arra az esküvünkre emlékszem, nem a polgárira. És mi komolyan is gondoltuk, hogy holtodiglan, mert a mai napig a mi házasságunk ugye gyönyörű és példaértékű, pedig két művészemberről van szó, a férjem Kisfaludi András dokumentumfilmrendező, és hát sok-sok csábítás meg kísértés akadt a pályán, de hát tényleg mi ezt komolyan vettük, és úgy érzem, hogy az Isten tényleg egymásnak teremtett minket. Ez egy nagyon ritka dolog, és ezt nagyon meg kell becsülni, és óvni, és védeni kell. És visszatérve erre a dologra, hogy akkor ott ugye persze templomba esküdtünk, de valahogy talán nem is tudom, aztán jött a Macskák, ugye akkor megint egy nagyon sikeres periódusomba kerültem, 83-ban bemutattam Madách, akkor a musical színésznői korszakom kezdődött és virágzott, és aztán utána, valamikor talán a 90-es évek elején történt, hogy kaptam ezt a Johanna mágiánt. Ez egy beugrás volt a rádiózenekar élére. Paul Zacher úr itt volt, és kiválasztott engem a Johannára. És akkor ott megéreztem, hogy biztosan azért, nem csak azért, mert muzsikus vagyok, tehát kottista tudtam követni, hogy hol kell belépni, mit kell énekelni, hanem hogy azt mondják, hogy volt bennem olyan tűz, és olyan tisztaság, és olyan lobogás, ami ehhez a szűzhöz kellett. És adódott aztán 92-ben a Mária evangéliuma, amit a Madách Színházban mutattak be. Én ugyan nem első szereposztásban kaptam meg, hanem utána egy évre, de 5 évig játszottam, és 4 rendezésben ez az én életemmel és a pályámmal összefonódott, és talán ez az a periódus volt, amikor igazából visszatértem a bibliaolvasáshoz, a rendszeres templomba járáshoz. Tehát gyarló emberek vagyunk, igenis kell minket terelgetni, és időről időre figyelmeztetni kell minket arra, hogy ne csak önző módon magunkkal foglalkozzunk, hanem megköszönjük reggel, este is mindig. Annak, aki így gondolta, és akinek ilyen tervei voltak velünk.
Említette, hogy mind a ketten a férjével művészek. A család mit jelent az ön számára? Ezt azért is kérdezem, mert ahol az egyik családtag művész, de ha már ráadásul mind a kettő, ahol a munkabeosztás nem olyan, mint hogy úgy idézőjelbe teszem normális életben, hogy ő tudta ezt egyeztetni a munkát a családdal, gyerekek?
Ez is nagyon érdekes, hogy olyan teljesen természetes és harmonikus volt, mert amikor ugye összeházasodtunk 76-ban, és a Nóra lányunk, az idősebb lányunk 81-ben született. Tehát egyszer csak úgy 80 tájban elkezdtük érezni mind a ketten, hogy ez a család így nem család, hanem gyermekre van szükségünk, és abban a pillanatban megfogantam, és jött a Nórikám. De ebben az időszakban az én pályám a macskákkal, meg a műzikelekkel nagyon szépen ívelt, a férjem meg ekkor kezdte igazából ezt a dokumentumfilmet megtalálni. Addig ő animációs filmrendező volt, forgatókönyveket írt, zenélt, tehát sok mindent csinált, elsősorban írt. És semmiből nem állt, hogy ő, mivel ugye a munkája nagy részét otthon végzi, hogy ő vigyázott a gyerekre, ő vigyázott a Nórikára, ő mesélt neki, ő fürdette, lefektette, és így bizony sokszor volt, hogy havi 20-30 előadást játszottam, tehát nem voltam este otthon effektíve, ami egy nagyon-nagyon szomorú dolog, de a gyerekek, a nagyobb is, meg a kisebb is a mai napig azt mondja, hogy ők nem érezték ennek a hiányát, mert az apjuk az tényleg fantasztikus volt, egész életében őnek ez nem volt teher, őnek ez boldogság volt. Meg volt egy édesanyám, egy drága anyukám, aki mindig jött, amikor kellett, és nagyon sokat segített, a nagyi. Úgyhogy mi így tudtuk ezt megoldani, szerencsések vagyunk, hát nem mindenkinek adatik ez meg. És akkor ugye ott voltak a férjem szülei, ők sajnos nagyon hamar elmentek, meghaltak, 64 éves korukban mind a ketten. Ez tényleg, már 26 éve halt meg az apósom, és 22, hogy az anyósom. Tehát ő rájuk úgy nem lehetett ilyen módon számítani, viszont azt meg ők tették meg, és ez egy ilyen szertartássá vált, amit mi most folytatunk, ugye öreg fejjel, hogy minden hétvégén náluk ebédelt a család. Tehát ő főzött, az anyósom, lementünk, beszélgettünk, előtte sétáltunk a kutyával, vagy a gyerekekkel, és akkor ez egy ilyen igazi családi együttlét volt.
Ön nagyon derűs alkatnak látszik. Honnan lehet meríteni erőt a derűhöz, az optimizmushoz?
Én szerintem ezt én így születtem. Az anyukámtól örököltem, ő is ilyen kis mosolygós volt. Igen. Szóval, hogy a szája fölfelé görbült, és nem lefelé. Lefelé is görbül néha, de azt nem látják az emberek, az nem tartozik másra. De hát biztos az abból is fakad, hogy egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek. És azok voltak mellettem, akik szeretnek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a testünk, meg az arcunk az eszközünk. A színésznek abszolút a teste. És minden meglátszik az arcunkon, hiszen ez a jó, hogy az apró rezdüléseket is látja a közönség. Főleg filmen, mondjuk filmen jobban látszik. De hát kiül az arcunkra. Tehát, hogyha szomorú az ember, és nagyon nehéz az élete, ha az ital után nyúl, ha éjszakázik, hát az már másnap az ott van. A hangon is, a lényen is, az intellektuson is, a gondolkodáson is nehezebben fogalmazunk. De az biztos, hogy az egy születés, hogy én ilyen fürgejárású vagyok, pici filigrán, gyorsan beszélek, ugye nem egy lassan fogalmazó valaki, ez néha baj is, hogy nem tudok úgy lelassulni, hanem előre járnak a gondolataim mindig. Én ezt így kaptam az Istentől, és ez szerintem jó, mert annyi szomorú embert látni.
Igen.
És ha csak annyi van, hogy mikor csak elgondolkodnak, hogy mitől örül ez annyira, vagy egyáltalán miért ilyen vidám, hogy ilyennek is lehet lenni, vagy fölvidul attól, hogy én mosolygok, vagy kacagok egy nagyot, az már nagyon
ragadós.
Én szerintem ragadós, ahogy a rossz kedv is.
A rossz kedv is, és a rossz hangulat is
de az ember tudja a többieket is egy kicsit vidámítani, ha ő maga.
Igen, ez, és ez erre nevelni is lehet ám magunkat. Tehát nem azon, hogy én elhatározom persze, hogy ilyen leszek, ez nem arról van szó, de hogy ugye a színész megszokja, hogy egy olyan állapotban van mindig, hogy belül is van, meg kívül is nézi magát. Az a jó, az az igazi, hogyha nem annyira adjuk át magunkat az önkívületig, hanem azért mindig van egy kontroll, aki kívülről figyeli, hogy amit aznap csinálok, meg amit csinálok általában, az milyen. És ettől van az, hogy az ember tudja a határait, hogy ne menjen túl, ne ragadtass, néha van úgy, hogy nem tudunk ugye ellenállni magunknak is, és azt mondjuk, hogy elragad az indulat, de ez a bizonyos kontroll, ez az életben is van, szerintem is. Azért más embernek is van, nem csak a színésznek. És jó lenne is, hogyha lenne, és ha nevelnénk magunkat erre, mert egy csomó mindentől megúvnánk a családunkat, meg önmagunkat, hogy abban a percben rögtön oda csapjunk, vagy felszaladjon az a pumpa, mindenkit elküldjük mindenhova, és aztán megbánjuk, persze.
El kell imádkozni egy imádságot, és talán megnyugszik az ember.
Igen, az jó is lenne. Igen, ez így van.
Hívő családból származik, gyakorló hívő. Melyik az a bibliai ige, amelyik a vezető igéje, és milyen személyes élménye van ezzel kapcsolatban?
Nagyon érdekes, hogy mióta megvan a Reményik Sándor estem, ez 2002-ben született meg, ugye a nagy erdélyi költő fejedelem majdnem 800 verséből kiválasztottam azt a 32-t, amit összefűzve mondok azóta az országban. És ezekben a versekben mindig van egy-egy olyan bibliai idézet, ami a Reményiket is arra ihlette, hogy azt a verset megírja, hogy a szívem is elhagyott engem, például a Zsoltárok könyve. És mindig más és más, ami az életemre rímelt a 12 év alatt. Tehát mindig egy kicsikét úgy libikóka volt, hogy hol ezt érez sokkal jobban a kegyelmet például, hogy vagy a postán, hogy a kéz, amely nem tudja, hogy mit cselekszik, ugye, ez a kéz. Vagy, és akkor rájöttem, hogy ez milyen fontos dolog, hogy az ember a Bibliát olvassa és forgassa. Az utóbbi időben talán ez a bizonyos Jézusnak a Getsemáné kertben való elmélkedéséből való. Nagyon érdekes, sose gondoltam volna, hogy itt arról van szó, hogy az apostolok megírták különböző módon, és van, aki így írta meg, azt van, aki úgy írta meg. Ez azért van, mert hála Istennek emberek írták, különböző emberek, akik különbözőképpen élték meg azt a találkozást Jézussal. Ez a bizonyos Máté evangéliumából való úgy szól, hogy Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Én ezzel sokáig nem tudtam mit kezdeni. Ne úgy legyen, hogy én akarom, hát annyira akartam ezt vagy azt a szerepet megkapni, és mindent megtettem ért, és nem kaptam meg. És nem értettem, hogy miért. Vagy évek teltek el, és nem kaptam olyan szakmai elismerést, amire úgy gondoltam, hogy igenis, nekem az rég kijárt volna, mert az ember ilyen, ugye? Hogy a családban hányszor fordult elő, hogy nagy központi problémákat megoldandó mindig az történt, amit a férjem akart. Pedig pontosan tudtam, hogy az enyém sokkal praktikusabb, sokkal jobban szolgálja a család érdekét, és mégsem az történt. Vagy ugye a lányaim miért nem hiszik el, hogy nekik az jó, amit én akarok. És akkor így az időben megállva egyszer csak úgy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt. Nem kellett azt a szerepet megkapnom. Nem nekem való, vagy nem is volt olyan sikeres. Kaptam helyette másikat. Vagy hogy az idén megkaptam a Kossuth díjat. Az életművem lezárásaként, vagy jutalmaként a hazámtól. Vagy hogy mit számít az, hogy most kinek van igaz egy családban? Hülye dolgokon vesekedni, hogy most ezt vegyük, vagy azt vegyük, vagy így, vagy úgy. Nem az a lényeg, hogy 40 év után is szeretjük egymást, és egy igazi családom van. Tehát a dolgok a helyükre kerülnek, azt kell, hogy mondjam, nem ott, nem akkor, nem úgy, ahogy mi gondoljuk, de végül is igen, és minden úgy történik, ahogy föntről vezérlik, és ma már igenis minden fontos dolog előtt, ami a családomban történik, tudok így imádkozni, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.
Volt esetleg olyan helyzet, amit nagyon nehezen tudott elfogadni, tehát Isten akaratát. Ugye Jézus is a Getsemáné kertben nagyon erősen imádkozik, sőt, a tanítványok segítségét is kéri hozzá. Tehát volt esetleg egy ilyen, amit nagyon nehezen tudott elfogadni?
Hát sok-sok ilyen volt. Sok ilyen volt, de olyan érdekes, biztos az optimista alaptermészetemből fakad meg az, hogy azért én nem vagyok egy ilyen nagyon harcos alkat, tehát a színészségemből is fakadt talán, hogy a rendezőnek alá kell vetnem magam. Tehát el kell fogadnom, mert csak úgy tudok dolgozni a rendezővel is, hogyha nem mindig az van, ahogy én gondolom. Sokszor nem úgy van. Persze, hogy volt. Nem értettem, hogy miért kell az anyusomiknak ilyen hamar meghalnia. Nem, egyszerűen nem tudtam fölfogni. Vagy nem értem, hogy a nővéremnek miért kellett olyan sok szenvedésen átmenni. Vagy miért nem lehettem ott az apukámnak a halálakor. Ilyenek vannak, ilyen nagy űrtátok bennem ezzel kapcsolatban, hogy miért vajon. De nagyon érdekes, hogy valahogy olyan harmonikusnak érzem az életemet, és isteni kegyelemnek, mert az igazi nagy hullámvölgyek azért hiányoztak a pályámból is, meg az életemből is. Tehát nem volt az, hogy majdnem elváltak, mert ez volt, meg az volt. Valahogy olyan bölcsességet kaptam az Úrtól, hogy amit egy asszony megtehet egy házasságban, vagy egy nő színésznő a színpadon, azt én nagyon ügyesen tudtam kormányozni, ezt az oldást és kötést megtanulni. Ami gyakorlatilag szerintem taníthatatlan. Legfeljebb példákkal, vagy jó tanítómesterekkel, tanárokkal, akiktől mindig bölcsességet, meg hűséget, meg munkafegyelmet és akaratot kaptam, meg hitet, és én ezektől az emberektől kaptam szerintem. Tehát is magammal viszem, magamban őrzöm, és miután tanítok is, és átadó is lettem az idők folyamán, nem csak a gyerekeimnek, hanem a növendékeimnek is, én ezt igyekszem átadni is. Van egy Vörös Sándor estem, és ebben a Vörös Sanyi bácsinak vannak szimfóniái, és ebben a bizonyos második szimfóniában van egy Mária síralma. Tehát nem csak, hogy milyen érdekes helyzet, hogy itt a Mária rádióban beszélek én, aki Mária lehettem, ugye? Hát, hogyha esetleg akarják, felolvasom ezt a Mária síralmát.
Szívesen hallgatjuk.
Nem tudtam a búról. Most a bú megölel, halványsággal belehel. Jaj, nekem, én fiam, égi virág szál, igen, elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsarják izmodat. Jaj, én fiam, feketülő vérrel csombókos a hajad.
Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben.
Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt.
Jaj, én fiam, két szemed is kék volt.
Gonoszok lándzsája szúrja át a mellett.
Gyere vissza, jaj, én fiam, maradj anyád mellett.
Álmomban csókoltam apró dundi lábad.
Mosolygott a csöpp szád. Jaj, én fiam, hadd menjek utánad.
Véred hullása, szemeim sírása. Szép arcodnak hervadása, szívem szakadása.
Gőgicsélve heverészél két karomba dőlve, hult, csak hult a zápor könnyem a nagy tekenőbe.
Rászegeztek a keresztre, nem igaz, nem, nem.
Jaj, nekem, megfulladok, fogjatok föl engem.
Szíved fárad, karod is kiszárad. Éjfél tájban sötét hollók tépázzák a vállat.
Jaj, nekem, én fiam. Jaj, én fiam.
Hüvösvölgyi Ildikó színművésszel Patkoló Éva beszélgetett.
A Mária Rádió júniusi hónapja hallgatói családról és imájukról szól. Az elmúlt időszakban különösen nagy szükség volt az imádságra, így most arra hívunk mindenkit, hogy kapcsolódjunk össze, mint egy láncként, és imádkozzunk együtt, közösen, hiszen nem lehet ennél nagyobb ereje semminek. Az ima szándékaikat egész hónapban gyűjteni fogjuk, július 2-án pedig Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója mutat be szentmisét a beérkezett ima szándékokért, ezt a szentmisét pedig élőben közvetítjük majd a Facebook oldalunkon, így a hallgatók is hallhatják és láthatják majd saját ima szándékaikat. Várjuk az ima szándékokat a honlapunk főoldalán, a Láncszem vagyok menüpontban, illetve a 061 354 1705-ös telefonszámon. Az ima szándékgyűjtéssel kapcsolatban folyamatosan informáljuk Önöket Facebook oldalunkon, bejelentkezünk a stúdióból, és a stáb tagjai is majd saját tapasztalataikat osztják meg a hallgatókkal. Ha szeretnének ezekbe bekapcsolódni, keressék fel a Mária Rádió Facebook oldalát www.facebook.com/Mária Rádió. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.